Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárnak az első versét fennállva énekeljük. A 84. Zsoltárnak az első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, a 255. számú dicséretünket énekeljük, a 255. dicséretnek az első három versét, ez egy szép régi magyar ének, így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai harmadik úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Hatodik kérdés. Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonosszá és romlottá? Nem. Isten az embert jónak teremtette, saját képére, azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja. Hetedik kérdés. Akkor hogyan fajult az ember ilyen gonosszá? Első szüleink Ádám és Éva az Édenkertben bűnbe estek, és engedetlenné váltak. Emiatt a mi természetünk úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik. 8. kérdés. Annyira megromlottunk tehát, hogy minden jóra képtelenek, de minden gonoszságra kaphatóak vagyunk? Igen, ha csak Isten lelke újjá nem szül minket.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan ezen a vasárnapon szól hozzánk a János szerinti evangéliumból. János evangéliumából a 6. részből olvasom a 22. verssel kezdődő szakaszt, a 34. versig. Másnap megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. De Tibériásból jöttek más hajók, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle: És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát tették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk hívó szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, neked adunk hálát, amikor megállunk előtted a templomban, hogy dicsőítsünk téged. Neked adunk hálát a te megtartó szeretetedért és gondoskodásodért, amely megelőzte a mi életünket. Köszönjük, hogy mindig is ott voltunk a te gondolataidban, mindig is ott voltunk a te szeretetedben, már születésünk előtt is. És amikor megszülettünk, te hordoztál, te bátorítottál, te vezettél, és te őriztél bennünket. Különösen is köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megismertettél minket a te igéddel, az örök élet beszédével. Köszönjük neked, hogy találkozhatunk veled, hogy hívhatunk téged, köszönjük, hogy figyelhetünk a te üzenetedre. Urunk, ugyanakkor megvalljuk a mi hiányosságainkat és bűneinket is. Megvalljuk, hogy sokszor tettünk másként, mint ami neked tetsző, sokszor mentünk más irányba, mint amerre te vezetni akartál. Meggondolatlanok voltunk, tettünk, gondoltunk, és beszéltünk olyanokat, amelyek nem méltóak a mi elhivatásunkhoz. Köszönjük neked, hogy kegyelmes Isten vagy, és a te szereteteddel hívsz és bátorítasz, mert megbocsátod a mi vétkeinket Jézus Krisztusban. Így hívunk most is, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az életünket, a te ígéddel vezess bennünket, erősíts meg a te kegyelmedből, és maradj velünk minden napon. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 438. dicséret 6. versét énekeljük. A 438. dicséret 6. versét énekeljük, és közben szeretettel hívjuk a gyerekeket a gyermekisten tiszteletre. Annál az ajtónál fogunk majd lemenni az ének kezdetén, és bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt a gyermekisten tiszteleten. A 438. dicséret 6. verse így kezdődik: Szállj le most mennyből, életnek kenyere. Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent Lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva János evangéliumában a 6. részben, a 33. verstől kezdve a 36. versig. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, s aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Miért vagyunk itt? Hogy kerültünk ide a templomba? Gondolom, hogyha ezt egyenként kellene elmondani, akkor elmesélhetnénk, hogy kezdődött a mai reggel, elmesélhetnénk, mit kellett tenni, hogyan jutottunk el, milyen döntés alapján vagyunk itt. De nem a mai reggelről beszélek, hanem hogy lehet az, hogy ti hisztek. Ugye Jézus mondja, hogy valaki ismeri őt, találkozik vele, és hisz, és van, aki nem hisz. Hogy lehet azt, hogy ti, hogy mi hiszünk? Ez micsoda dolog? Hogyan történhet meg? Persze a mi számunkra ez magától értetődő. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sok ember számára meg nem. Vannak, akik hisznek, vannak, akik nem. Mi ennek az oka? Sokféle módon juthatunk el Istenhez. Azt gondolom, a legfőbb oka, vagy a legfőbb magyarázat erre a kegyelem. A kegyelem, hogy Isten valahogy úgy intézi a dolgokat, hogy ti, mi most itt vagyunk. És persze, ne értsenek félre a testvérek, nem csak azokra gondolok, akik itt vannak, hanem akik itt szoktak lenni, vagy más templomokban szoktak ott lenni, akiknek ez lelki ügy, hogy ott legyenek az Isten házában, nem az ott létel miatt, hanem mert az Úristen igéjét akarják hallani. Most, hogy jól körülmagyaráztam, mire is gondolok, térjünk vissza az eredeti kérdésre. Hogy lehet, hogy mi ott vagyunk az Istennek a közelében? Hogy lehet, hogy mi hiszünk? Ez a kegyelem. Isten kegyelme. Lehet, hogy úgy intézte, hogy eleve egy olyan környezetben nőttünk fel, amikor ez magától értetődött. És egyszer csak rájöttünk, hogy mi kiválasztottak vagyunk a hitre, meg az üdvösségre. Lehet, hogy így van. Az én életem is nagyjából így volt. De vannak olyan helyzetek is, hogy lehet, hogy egy teljesen másfajta környezetben éltünk. Nem is hallottunk Istenről. Vagy amit hallottunk, inkább ne hallottuk volna. És aztán mégis Isten egyszer az életünknek egy bizonyos pontján megnyitotta az érdeklődést. Valami történt. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak a gondolatainkban eljutottunk odáig, hogy most Isten szól hozzám. Valahogy elvégezte Isten ezt a munkát. Az Isten szent lelke munkálkodik ebben a világban. És ennek a munkálkodásnak az a célja, hogy embereket nyerjen meg az örök életre. Hogy ne a pusztulásba menjenek, ne a kárhozatba, hanem az örök életre. És valahogy mindannyiunkat elér ez a kegyelem. Nem tudom, hogy mindenkit elér-e, nem tudom, hogy meddig tart az Istennek a türelme, de mindannyiunkat, akik itt vagyunk, elért ez a kegyelem. Azért hiszünk, mert Isten kegyelmes szeretete folytán ezt rendezte, így intézte az életünkben. És ez a kegyelmes szeretet, ez a kegyelem, ez a kiválasztás az ő döntése. És persze nem arról szól a dolog, hogy akkor másokra nem vonatkozik, hiszen ki tudja még, hogy kiket választott ki, csak ők még nem jutottak el erre a döntésre. Ők még nem ismerték meg az Urat. Mert hát ha még van lehetőség arra, hogy megismerjék őt, és döntsenek mellette. Újra és újra kerül elő, miért hisznek, miért nem hisznek. De egyáltalán mi a hit? Ahogy a János evangélium a 6. részét, vagy a korábbiakat is olvassuk, elég egyértelmű, hogy a hit az arra vonatkozik, hogy kicsoda Jézus. Tehát a hitnek a kérdése, amiről mi beszélünk, az, hogy kicsoda Jézus. Sok mindent gondolnak róla az akkori emberek, hát talán egyfajta csodarabbinak gondolják, nagy tanítónak, valakinek, aki sok mindent tesz, vagy olyan is van, hogy azt gondolják, hogy ő a messiás, de ezt is rosszul gondolják, mert ahelyett, hogy megértenék az ő üzenetét, ugye ezt nem olvastam fel, de ebben a részben van az is, hogy azért keresik eredetileg, ugye most is azért keresik, hogy királlyá tegyék. Tehát, hogy ő legyen a királyunk. Egy messiás király, milyen jó az, hogyha van egy olyan király, aki kevés kenyérből sokat tud, mert ugye ez az alapsztorit csinálni. Tehát ez megoldódna az összes szociális probléma, nem lenne több éhező. Legjobb király, nem? Tehát itt van a nagy megoldása a dolgoknak. De teljesen félreértik Jézust. Egyáltalán honnan indultunk el? Azt látjuk a János evangéliumában, hogy Jézus ingázik Jeruzsálem meg a galileai tenger között. Ez a 6. rész is azzal kezdődik, hogy Jézus megérkezik Jeruzsálemből, amikor ugye a Betesda tavánál meggyógyítja a 38 éve beteg embert, visszatér Galileába. Mégpedig a Tibériás tavának a túlsó partjára, ugye ez a galileai tenger, vagy ugye Tibériás környéke, és sokasság követi őt, mert betegek gyógyulnak meg. És akkor történik, hogy Jézus felmegy egy hegyre, leül a tanítványaival, közel van a Páska ünnepe, ugye a Páska az egyiptomi szabadulásnak egyrészt az ünnepe, másrészt pedig, hát ugye ahogyan ünneplik a zsidók, az egy vacsora. Jézus majd az utolsó vacsorán is a Páskát ünnepli. Az egy vacsora, ahol a kenyér is egy jelentős szerepet játszik. De ez csak így egy jelzés, hogy mikor vagyunk. És kiderül, hogy nagyon sokan vannak, és megkérdezi itt Fülöptől, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. És Fülöp azt mondja, 200 dénár áru kenyér sem lenne elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Sok ember van éhesek, kívül a lakott területen, és az a gondolata a tanítványoknak, hogy vegyenek, nem tudnak mit venni. Az 5000 ember megvendégelése a történet, ugye ez minden evangéliumban ott van benne, nagyon-nagyon sok szemtanú. Nagyon sok szemtanú van ennek a csodának, nagyon sok szemtanúja van. Biztos, hogy ezt mindenki tudta, erről beszéltek, ez olyan fontos dolog volt, aminek a továbbadása az összes evangéliumban nagy jelentőséggel bír. Azért is, mert ugye Jézust akarják királlyá tenni, tehát hogy ennek a tisztázása, meg azért is, ami ilyen tanítást a János evangéliumába erről tudunk, a kenyértől eljutunk a mennyei kenyérig, a ennivaló kenyértől a Jézus testéig, Jézus személyéig jutunk el, legalábbis Jézus erről beszél. Szóval az 5000 ember megvendégelésének a története, és 200 dénáról van szó, nehéz ezt ma átszámolni. Azt tudjuk, hogy egy dénár az egy napszám. Az egy 200 napszám, ahogy így számolgatom, az egy olyan fél éves jövedelem. Tehát jelentős összeg. Ki lehet számolni, mondom, átszámolni nehéz, mert nyilván nem lehet váltani a dénárt meg a forintot, nem tudjuk a váltó részt, meg a, ugye nem csak arról lenne szó, hogy mi mennyi, hanem ugye vásárló értéken és egyebek, ezt a közgazdászokra bízom, nem próbálkozom tovább. Tehát, hogy, de mindenképpen egy nagy összegről van szó, ami nem áll rendelkezésre ott a tanítványoknak. És akkor derül ki, hogy van egy gyermek, akinél van 5 árpakenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? És hát igazuk van, mi ez ennyi embernek? Hát az 5 árpakenyér meg a 2 hal, gyanítom, hogy ez így, bár nem vagyunk 5000-en, nem számoltam meg, de ez nekünk is kevés lenne. Tehát, hogy ezek lapos kenyerek, hát nem tudom, egy kis falatka talán mindenkinek jutna, de a jó lakáshoz, talán az éhenhalás ellen egy kicsit jó lenne, de hát a 2 hal az meg biztos, hogy nem nagyon. Itt szárított halról van szó. Van nála ennyi, és nem is lehet olyan nagy súly, mert ha egy gyerek el tudta cipelni, akkor biztos, hogy nem akkora nagy súlyról van szó. Jézus pedig megáldja, szétosztja, az emberek leülnek a nagy fűbe, és mindenkinek jut belőle. Ez az 5000 ember megvendégelésének a csodája. Ugye tudjuk, hogy ezt a történetet az elsősök között szoktuk tanítani, elsőben a hittanon, mert tele van számokkal. És ilyenkor ők már a számokat ismerik, ugye a második fél évben kerül sorra, ugye van 5000 ember, először van 5 kenyér, 2 hal, 5000 ember, 12 kosár. Úgyhogy ezt nagyon szeretik, ezt a történetet, mert hát pont ők is számokkal foglalkoznak, bár az 5000 szerintem az még úgy nagyon sok, meg felfoghatatlan, de az 5000 az nekünk is nagyon sok igazából, így 5000, mi az, ami 5000, most itt darabra, valamire gondolok. És 12 tele kosár maradékot szednek össze. És azt mondják, hogy ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Meggyógyulnak a betegek, Jézus megsokasítja a kenyeret, 5 kenyérből és 2 halból 5000 embert vendégel meg. Ugye van még egy kis apróság, hogy csak a férfiakat számolták, tehát hogy még ennél is többen lehetnek. Még alapvetően ebben a korban a hit, meg a Isten ügyeivel való foglalkozás az egy olyan férfi dolog volt. Tehát, hogy maga a zsinagógában is a férfiak tanultak, már aki tanult, és hát az ő dolguk is volt abban az időben, hogy a családnak a hitéletéről gondoskodjanak, ennek a felelősségét is viselték. Egyébként ezt Jézus nem vette le a férfiaknak a válláról ezt a felelősséget, ezt csak itt zárójelben mondom. Viszont ugye ez a nagy nyitás pont az a Jézus tanításában, hogy itt mindenkinek személyesen kell hinnie. Tehát biztos itt is voltak asszonyok is, de ugye maga a korszak szemléletében az igazi lényeg az, hogy férfiak 5000-en voltak. Ez is nagyon sok, ez is nagyon jelentős szám természetesen. És aztán Jézus úgy folytatódik a történet, hogy elküldi a tanítványait, akik hajóra szállnak, ő pedig elvonul, és amikor már jutnak elég messzire a tengeren, akkor nagy szél támad, küzdenek a hullámokkal, Jézus nincsen velük, és egyszer csak meglátják Jézust, hogy a tengeren jár, és mondják, hogy szálljon be a hajóba, és azután érkeznek, de hirtelen megérkeznek a partra, és már nem száll be Jézus a hajóba. Ugye itt egy átvezető történetként találkozunk a Jézus a tengeren jár eseménnyel, ugye a többi evangélium ezt részletesebben írja le, ugye megijednek, Péter ki akar menni, ki is megy, jár a tengeren, hullámokra figyel, nem Jézusra, el kell süllyedni. De itt most ennek akkora jelentősége nincsen, ugye ez egy másik szemlélet, másik sorrend, másfajta megközelítés, de itt is kiderül, hogy ennek az eseménynek, Jézus a tengeren járásának megvan a hagyománya, és emlékeznek rá. A sokasság pedig, ezzel kezdődött az ige, amit felolvastam, ott gondolkodnak. Hát egy hajó elment, csak ez a hajó volt, tanítványok elmentek, Jézus nem ment velük. Hol van Jézus? Keresik. Közben máshonnan jönnek hajók, és valószínűleg megtudták, hogy mindenki elment. Nem értik a dolgot, hajóra szállnak, és átmennek a Kapernaumba, megérkeznek, és ott számon kérik Jézust, Mester, mikor jöttél ide? Hát hogy van ez az egész? És Jézus nem magyarázza el nekik, hogy a tengeren járt. Nem magyarázza el nekik, nem tartozik rájuk. Most mit dicsekedjen? Jézus nem olyan, akinek dicsekednie kellene, vagy magyarázkodnia kellene előttük. A tanítványok látták, a tanítványok megértették, és gördül tovább a történet, és ott kerül elő, ott jön elő az a kérdés, hogy végül is mit hisznek. Előkerül ugye a pusztában a történet, a kenyér körül forog, és ez a kenyér megint két malomban őrölnek, mert ugye az emberek a kenyérről, amit megettek, arról gondolkodnak, Jézus meg arról a kenyérről, ami az örök életet jelenti az ember számára. Tehát kicsit, nem kicsit, de engem több részben emlékeztet a samáriai asszony történetére, ahol szintén ott van, hogy hát add nekem azt a vizet, mert akkor többet nem kell ide jönnöm, milyen jó lesz, hogy állandóan lesz víz. És ugye erre azért, ha nem is a vízzel, de van példa az Ószövetségben, hogy valakinek a korsójából nem fogy ki az olaj, vagy éppen nem csak az olaj, hanem a liszt sem fogy el. Tehát, hogy erre azért van példa az Ószövetségben, vannak ilyen történetek, talán valami ilyesmit gondolhatott a samáriai asszony, és gondolhattak mindazok, akik ott voltak. De jó lenne, hogyha ez mindig lenne. De jó lenne, hogyha ez mindig a miénk lenne. És emlékeznek arra, hogy a pusztai vándorlásra, amikor is ugye kijönnek Egyiptomból, és viszonylag kevés a víz, keresni kell, milyen jó, hogy Mózesnek előtte apósa juhainak a terelgetése közben sikerült feltérképezni a Sinai félszigetet, hol vannak a kutak, hol a víz, hol van a jó legelő. Tehát ott jön elő ez a probléma, hogy a nép, hát ez egy ilyen tipikus történet, a nép azt mondja, hogy miért hozták ki bennünket Egyiptomból a húsos fezekak mellől, hát ott szolgaság volt, de minden nap ettek, volt mit enni. Itt meg szabadok vagyunk, de mire megyünk vele, ha itt halunk éhen meg szomjan a pusztában? És persze ezért Mózes a hibás, hát ki más? Tehát Mózes lesz a hibás, Mózes megy Istenhez, hogy hát most mit csináljon. És így kapnak fűrjeket eledelül, és így kapnak mannát. És ez az, amiről beszélnek, hogy a manna ugye az Istentől van, és azt ették a pusztában. Jézus pedig azt mondja, hogy nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Tehát, hogy ott van az az élmény, de Jézus rögtön átköti, hogy az igazi mennyei kenyeret, azt az én atyám adja nektek. És ez a történet, ez már nem a régi történetre vonatkozik, nem arra vonatkozik, hogy mi történt a pusztában, hanem arra vonatkozik, hogy ott vannak, és ezt a mennyei kenyeret kaphatják. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Itt kibontódik ez a helyzet és ez a történet. Már nem egyszerűen csak a kenyérről van szó, habár a kenyér, ugye azért csak néhány mondat erejéig, abban az időben a kenyér sokkal többet jelentett, mint ma. Ugye ma nem csak kenyeret eszünk, hanem sőt, talán a kenyér már, hát nem tudom most éppen, hogy áll, háttérbe szorul vagy sem, bár a kenyérnek is volt egy nagy, néhány éve egy nagy visszatérése, amikor a Covid alatt mindenki elkezdett, vagy sokan kenyeret sütni. Hát szép kaland volt egyébként, milyen kár, hogy egy kicsit abba is maradt ez a, hát nem a Covid, hanem a otthoni kenyersütés. Úgy tűnik, hogy ez a lendület, ez már nem akkora. De hogy az milyen élmény volt, hogy van kenyér, hogy ugye a boltban nem volt, előtte otthon tudtunk kenyeret sütni. És az, vagy nem is kellett elmenni a boltba, ami mondjuk emberek közé. Tehát, hogy megúsztuk ezt a kitettséget a járványban. Szóval a kenyér akkoriban a fő élelmezési cikk volt. És nem szendvicseket készítettek, ugye ez egy későbbi találmány, hanem mindenhez ették. Levesbe tették, ették az ételekhez, mártogatták a szószokba és egyebekbe, amiket készítettek, tehát a kenyér az egy központi kérdés volt, és annyira központi kérdés volt, hogy a kenyér az akkor is ették, hogyha száraz volt, az se okozott gondot. Egyébként maga Jézus születésének a helye, ami eredetileg, nem szárazon ették, hanem nyilván bejáztatták, csak nem vagyok egy nagy szakács, nem akarok mindenre kitérni. Szóval a Jézus születésének a helye, a Dávid városa azt a nevet viseli, hogy Bét-Lehem, vagyis a kenyér háza. Ugye nagyon érdekes az összecsengés, hogy és nyilván az azt jelentette, egy, vagy sok jó kenyér termett ott, persze, vagy termett. Szóval sok jó gabona termett ott, amiből lehetett kenyeret készíteni, vagy a másik, hogy mivel viszonylag közel volt Jeruzsálemhez, lehet, hogy egyfajta tartalék magtára is lehetett a királyságnak, arra is használhatták. Persze volt, amikor ott is volt probléma, ugye emlékszünk Naominek a történetére, akinek Moab mezeire kell menni, mert Betlehembe éhínség van, de végül is ott születik meg Jézus, az ígéreteknek megfelelően, a kenyérháza lesz a lelki kenyérházának a helyszíne is. Tehát, hogy ennyire egybe kötődik ez a történet. Illetve, hogy Jézus, amikor tanítja az imádkozni a tanítványokat, meg minket, akkor azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Persze mi ezt úgy értjük ma, hogy mindent, amire szükségünk van, és nem értjük rosszul, de eredetileg konkrétan a kenyeret jelentette. Mert ha volt kenyér, akkor már éhenhalás nem volt. Tehát, hogy azt a minimumot jelentette, amire a megélhetéshez feltétlenül szükség van. És milyen jó, hogy ma mondjuk az emberek többségének Magyarországon nem ilyen gondjai vannak. Biztos van, akinek van, de azért a többségnek én úgy gondolom nem az a legfőbb gondja, hogy most akkor másnap van kenyér, nincs kenyér. Lehet, hogy rosszul látom, bocsánatot kérek, de hála Istennek, hogy nem ilyen helyzetben vagyunk. Ezek egyébként, ezek a szituációk, háborúk, rossz éghajlat, ugye akkoriban még a világkereskedelem is kisebb volt, nehezebb volt pótolni, sok ilyen krízis helyzetben jöttek elő, vagy fordultak elő. Emlékszem, hogy amikor nagymamám mesélte, hogy amikor 1944-ben megérkeztek a szovjet, hát ugye később felszabadítóknak mondták őket, de a nagymamám nem így élte meg, szóval megérkeztek a szovjet csapatok, akkor nagyon féltek, és ez egy észak-szabolcsi falucska volt, és amiük volt, azt elásták. Amiük volt, azt elásták, és ezt jól tették, mert mindent vittek, tehát hogy mindent elvittek, amit csak lehetett, és hogy ugye, legyen mit enni, ez volt a lényeg. Hát ha nem maradt semmi, mit fogunk enni? Néha ez egészen kétségbejtően jelenik meg. Valamennyire mi is átéltük ezt a Covid kapcsán, amikor elmentem a boltba, és üres polcokat láttam mindenütt. Ezt még a késő kádári korszakban sem emlékeztem ilyenre, tehát akkoriban már nem volt ilyen. Úgyhogy ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy enni. Amikor ott van, tudom, hogy mit fogok enni, akkor nincs gond. Ugye, hadd mondjam itt még el, és ezzel el is varom ezt a szálat, hogy a gyerekeknek kellett hittanórán arról beszélni, lehet, hogy említettem már, hát ha valaki nem hallotta, mit jelent az, hogy több nap, mint kolbász. És akkor néztek rám, hogy micsoda, hogy több nap, mint kolbász. Hát miért? Azt elfogy a kolbász, elmegyünk a boltba és veszünk. Ugye ez volt a megközelítés, és ők nem értették meg, hogy valami el tud fogyni. Tehát ők ezt nem értették meg. Az jó is egyrészt, hogy nem értették, mert azt jelenti, hogy nem ilyen körülmények között élnek, de másrészt meg nehéz is, mert hát azért az se baj, hogyha valaki tisztában van ezekkel a dolgokkal. Na, itt fejeztem be ezt a vonalat, a kenyér nagyon fontos volt. És Jézus azt mondja, hogy az a kenyér, ami a mennyből száll le, az életet ad a világnak. Ugye a János evangéliumának van egyfajta ilyen lerajzolható része, ami úgy néz ki, hogy ugye Jézus a mennyben van, lejön a földre, hogy erről szól a karácsony, meg erről szól, hogy az ige testé lett, és itt, mint tökéletes Isten végzi a munkáját, itt a földön. És aztán utána pedig, ugye elfogják, keresztre feszítik, meghal, és a holtak hazájába megy, alászáll a poklokra, és akkor utána pedig harmadnapon feltámad, és megjelenik a tanítványoknak, de a történet azzal fejeződik be, hogy felmegy a mennybe, és elküldi a Szent Lelket. És várjuk az ő visszajövetelét. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy mert az Isten kenyere a mennyből száll le, akkor az ő maga, aki Isten testet öltött, emberi testben jelent meg, és életet ad a világnak. Hát hogy? Akik addig voltak, azok nem éltek, akik előtte voltak, azok nem éltek, vagy akik nem találkoznak vele, azok nem élnek. Jézus magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Sőt, az elmúlt alkalommal arról hallottunk, hogy Jézus azt tanítja, hogy aki hisz ő benne, az átmegy a halálból az életre. És itt nem az elhunytakra gondol, hanem a fizikailag élőkre, akik nem mennek kárhozatra, ha hisznek ő benne, hanem örök életet nyernek. Erről van itt is szó, életet ad a világnak. Életet, amit elvesztett az emberiség a bűneset kapcsán, és annak a folytatásaként. Ugye itt nagyon érdekesen cseng össze a heidelbergi KT-nak a mai tanítása, hogy hát annyira rossz az ember, hogy semmi jóra nem képes, és akkor ugye a vége az volt, hogy ha csak Isten újjá nem szül bennünket, magunktól nem. Ilyen állapotban van az ember. Olyan állapotban van az ember, hogy nem képes a jóra. És most nem azt jelenti, hogy semmi jóra nem képes, csak arról van szó, hogy mindenképpen elbukunk, hogy mindenképpen elveszünk. Senki nincsen, aki elég jó ahhoz, hogy üdvösséget kapjon. Nem lehet elég jónak lenni, nem lehet eleget jókodni. Ugye van az az elképzelés, hogy ugye van a mérleg, vannak benne a jó cselekedetek, a rossz cselekedetek. És mintha úgy működne a dolog, hogyha sikerül több jó cselekedetet összehozni, akkor talán van esélyünk. De a Biblia nem erről tanít. És a református hitvallásaink se így közelítik meg. Hanem azt mondja a Biblia, hogyha egy olyan van az életünkben, ami nem Isten szerint való, nem az ő tetszésére van, nem az ő dicsőségére szolgál, akkor az súlyosabb minden jó cselekedetnél, és akkor semmiképpen nem megyünk be az Isten országába. Ebben az állapotában van az ember. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell jót tenni, mert a dolgunk nem az, hogy ne tegyünk jót, hanem a dolgunk az, hogyha Isten kegyelmét megismertük, akkor annak megfelelő hálás életet éljünk. Ugye felismerjük a bűneinket, felismerjük azt, hogy Isten Jézus Krisztusban megszabadított a bűnnek a következményeitől, és hogyha már így örök életet nyertünk, akkor most igyekezzünk a jóra, az Isten akaratának a cselekvésére, minden tekintetben, ahol élünk. Tehát, hogy ami egy hála cselekedet, és nem pedig a kiérdemlése, aminek esélye nincs, az Isten kegyelmének, vagy a kiérdemlése az üdvösségnek. Életet ad a világnak. Jézus nélkül nincs élete a világnak. És persze, megint talán nem értik, azt mondják, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Tehát valószínűleg még mindig úgy gondolják, hogyha eszek, élek, adja mindig, és akkor nem fogunk éhezni, akkor ez a probléma megoldódik. Akkor itt egy jóléti állam lesz, vagy nem tudom, mire gondolnak. Jóléti társadalom, ahol az evés az már mindig rendben van. De Jézus akkor magyarázza meg, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzájön, jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ugye itt most kicsit összekapcsolódunk a samáriai asszony történetével, nem éhezik, nem szomjazik, ki egészítődik. De hát hogyan történhet ez meg? Hogyan lehet ez a mennyei kenyér a miénk? Hát egyrészt úgy, hogy Isten nekünk adta az Úr Jézust, és a benne való hit által az övéi lettünk, megvásárolt bennünket a bűneinkből, és most már hozzátartozunk. Illetve úgy is, hogy táplál bennünket. Milyen érdekes, és jussunk el idáig azért, hogy mennyire komolyan emlékeztet bennünket Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere az úrvacsorában. Nem véletlenül énekeltük ezt a szájlemost mennyből életnek kenyere, mert ugye ez egy úrvacsorai ének alapvetően, de nem csak az úrvacsorakor lehet énekelni, hanem hogyha segít bennünket abban, hogy jól értsük az igét, hogy ő táplál bennünket. Ugye a kenyérrel az a helyzet, hogy minden nap szükségünk van rá. Tehát a kenyérre minden nap szükségünk van. És az életnek a kenyerére is rendszeresen szükségünk van. Persze nyilván van egy pont, amikor megismertem, amikor elfogadtam, de pont az úrvacsora megismétlődése jelzi, hogy újra és újra fel kell ismerni, újra és újra rá kell döbbennünk Isten szeretetére és az ő kegyelmére, hogy mennyire fontos vagyok neki, hogy mennyire nem attól függ az ő szeretete, hogy mit csináltam, hogyan éltem, hogyan gondolkodtam, hanem pont attól függ, hogy kegyelemből és irgalomból meg akar engem magának tartani és vezetni akar az ő döntésétől és az ő szeretetétől. Tehát amikor táplálni akarja a lelkünket, akkor a minden nap akarja táplálni. És ez az ige Istennek a kijelentése, mert az ige az Istennek a beszéde, ami az örök életre vezet minket. Aki én bennem hisz. És itt jön elő újra az igazi kérdés, hogy mit is jelent a hit, mit is jelent a Jézus, mit is jelent keresztjénnek lenni. Jézus Krisztusban hinni. Ugye hinni Istenben, vagy hinni valamiben, az egy dolog. Az ember egyébként is hajlamos arra, hogy valamiben kezdjen el hinni. Vannak, akik a fejlődésben hisznek, vannak, akik valamiféle ideológiában, vannak, akik abban hisznek, hogy az ember majd valahogy jobb lesz, meg majd ki lehet okítani, edukálni lehet jobbá az embereket. A Biblia erről nem beszél. A Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztussal kell járnunk ahhoz, hogy mi érezzük a megmentésnek a valóságát, és az, ami tudja formálni az életünket. Amikor mi hiszünk, akkor abban hiszünk, hogy Jézus a bűneinkért helyettünk szenvedett és halt meg. Mi abban hiszünk, hogy mi érdemelnénk meg ezt a büntetést, mert mindenki ezt érdemelné. Mindenki az elvettetést érdemelné meg Istentől, hogyha igazságosan történik. De nem igazságosan történik, hanem kegyelemből történik. Igazságos, mert van büntetés, csak Jézus kapja az Isten igazsága szerinti büntetést, ott a kereszten, azonban mégis a kegyelemben pedig mi részesülünk abban, ami ennek az érdeme, mégpedig abban, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Milyen fájóan hangzik, láttatok? És mégsem hisztek. Láttátok a betegek gyógyítását, láttátok a kenyér szaporítás csodáját, el is mondtam, hogy ez mit jelent, és mégsem hisztek. Imádkozzunk azokért, akik nem hisznek, de imádkozzunk mindenek előtt azért, hogy ne legyen kétségünk a hitben, a magunk hitében. És imádkozzunk azokért, akik még nem hisznek, hogy ott a még legyen benne a hangsúlyos, és hogy ne maradjanak a bűneikben. Isten kegyelme mindenkinek szól. Amen. Isten igéjére válaszoljunk ének szóval. A 197-es dicséretet énekeljük. A 197. dicséretnek a második és a harmadik versét. Így kezdődik a 197. dicséret második verse. Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket.
Thank you.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban egyen-egyenként vigyük az Úr elé a mi kérésünket és hálaadásunkat. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy találkozhatunk veled. Köszönjük, hogy a Szentlélek által az írott betűkből is meg tudsz bennünket szólítani. Hálásak vagyunk, amiért úgy jöhetünk eléd, mint aki ismered az életünket. Tudod a mi gondjainkat, örömeinket, helyzetünket. Köszönjük, hogy veled járhatunk minden napon. Köszönjük, hogy amikor elgyengülünk, akkor te adsz erőt. És hálásak vagyunk, Urunk, hogy amikor kétségbe esünk, akkor sem hagysz magunkra. Várjuk tőled az erőt, Urunk, hogy úgy tudjunk követni téged, hogy az a te tetszésedre legyen. Add nekünk a te szent lelkedet. Tápláld a mi hitünket napról napra, időről időre, hogy mi egyre inkább a te akaratod szerint tudjunk élni, szólni, cselekedni és gondolkodni. Köszönjük, hogy adod nekünk a közösséget, amiben egymás hite által és akár a jelenlét bizonyságtétele által is tudunk erősödni. Urunk, így jöttünk ma is hozzád, kegyelmedért esedezve és bízva a te szeretetedben. Köszönjük, hogy megerősítettél ebben, és ígérted, hogy minden napon velünk leszel a világ végezetéig. Urunk, eléd jövünk a mi kéréseinkkel és könyörgésünkkel. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, akik valaha megfordultak itt a templomban. Légy kegyelmes hozzánk, hallgasd meg az imádságunkat, és növeld a mi hitünket, hadd erősödjünk a kegyelemben. Imádkozunk a mi bizonyságtételünkért, hogy a te szent lelked által mások is megismerjenek, és te hozzád közelebb kerülhessenek. Urunk, kérünk téged, hogy amikor eléd hozzuk a nehézségeinket, akkor hallgasd meg a mi könyörgésünket. Így könyörgünk betegekért, akik a gyülekezetben, vagy szeretteink, vagy ismeretségi körben vannak. Imádkozunk azokért, akik elesettek, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, vagy éppen lelki nehézségeket élnek át. Hadd hozzuk eléd külön is Somogyi Sándor presbiter testvérünket, aki balesetet szenvedett, és várja az ő felépülését. Imádkozunk érte, hogy te legyél az ő gyógyítója, te legyél az, aki segíted őt ebben a felépülésben, hogy minél előbb itt lehessen közöttünk. És imádkozunk külön is azért a férfi testvérünkért, aki szemműtétre készül a következő héten. Légy kegyelmes hozzá, Urunk, és tartsd meg őt, és gyógyítsd meg. Minden betegért, akitről talán személyesen nem tudunk, aki reméli a gyógyulást, a felépülést gyülekezetben, környezetünkben, így könyörgünk együtt, Urunk Istenünk. És ezen a vasárnapon különösen is eléd hozzuk a kérésünket, amikor azokért a keresztjénekért imádkozunk, akik üldözést szenvednek a te nevedért. Urunk, megdöbbentő, mennyien vannak ebben a világban, akik azért szenvednek, azért vállalnak üldözést, mert kitartanak melletted. Mert a hitük mellett megállnak, és a te megváltásodban bíznak. Urunk, imádkozunk értük, hogy adj nekik ebben erőt. És ha lehet, vedd el róluk ezeket a csapásokat. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy a szenvedésben is megtaláljanak téged, és felismerjenek. És tudjuk, hogy te odaállsz azok mellé, akik a te nevedért szenvednek, vagy mártirokká lesznek. Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj a te követőiden mindenütt az egész világon. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy békében élhetjük a napjainkat. Hálát adunk a mindennapi kenyérért, de egyszerre imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik elmenekültek, akiknek romba dőlt az otthonuk, akik az otthonaikban fagyoskodnak, akik nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Légy kegyelmes hozzájuk. Kérünk téged, Urunk, tudjuk, hogy nem tehetünk semmit a magunk erejéből, de meg nem szűnő imádságban könyörgünk, hogy legyen végre béke. Imádkozunk, hogy te teremts békét ebben a világban, különösen is itt a szomszéd országunkban, a szomszéd országban mellettünk. Légy kegyelmes, Urunk, látjuk a bűneinket, látjuk a megáltalkodottságot, de mégis te valahogy ezen emelkedj úgy felül, hogy mégis béke legyen. És hadd hozzuk eléd, Urunk Istenünk, a kárpátaljai magyaroknak a sorsát, akik elszenvedői ennek a helyzetnek, bárhol is legyenek. Imádkozunk a mi országunkért és nemzetünkért, imádkozunk azokért a magyarokért, akik jogfosztottságban élnek már a második világháború óta. Urunk, a te kegyelmeddel adj nekik erőt a megmaradáshoz, és adj hitet, hogy melletted kitartsanak. Így kérünk, áld meg, és adj bölcsességet országunk, városunk, nemzetünk vezetőinek. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, amelyek persejpénzként itt, vagy átutalással, vagy a más célokra, egyház fenntartási hozzájárulásként, vagy Isten dicsőségére érkeztek. A záró énekünket énekeljük. A áldás és a himnusz előtt a 356. dicséret, a 356. dicséret, ez egy megint egy érdekes dolog, ez egy húsvéti ének, én nagyon szeretem, minden vasárnap húsvét is, ugye azért tartjuk az Isten tiszteletet vasárnap, mert Jézus a hét első napján, ami a mi változatunkban vasárnap támad fel, tehát ugye így kezdődik, hogy felviratt áldott szép napunk, és ez minden vasárnapra igaz, és mind az öt verset énekeljük el.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.